Hetes stúdió. Maradjanak halló távolságon belül.
És itt a Megbeszéljük. Bolgár György van velünk, Selmeci János szintén a Klubrádiótól, Galgóczi Eszter, a Forrás Társadalom Kutató Intézet elemzője. Jó napot mindenkinek! Ha megengeditek, akkor a Mediánnal kezdünk, mert elég különös és kicsit, hát nem minden kör, de bizonyos köröket sokkoló eredményeket hozott ki. 15%-os előnyt mér a Tiszának a Fidesszel szemben. 70%-a az általuk megkérdezettnek azt mondja, hogy rossz irányba tartanak a dolgok Magyarországon, ez is egy eddig nem tapasztalt arány, és hát főleg a Fidesz által korábban magabiztosan birtokolt területeken, tehát például a kisközségek, községekben 1%-os, tehát hibahatáron belüli a Fidesz előnye a Tiszával szemben, hát ezek mindenképpen nagyon érdekes adatok, nem is hogy mondjam, csak kerül, volt elkerülhető, hogy ne vitassák jobbról és balról is. Tessék!
Első körben szeretném megjegyezni, hogy ez a 15%-os előny, ugye ez a biztos pártválasztók körében jelent meg, csak mert ugye ezeket így mindenki keveri, hogy akkor ez most pontosan mit jelent. Ugye ők azok, akik ígérik magukat, hogy elmennek a választásokra, és meg tudják nevezni, hogy melyik pártra szavaznak, mert ez egy szűkített réteg, ugye ez ezért fontos. Érdekesek az adatok. Én azt gondolom, ugye itt voltak olyan összevetések is, hogy most más intézetek máshogy mérnek, de azért látjuk, hogy turbulens időszak van. A Tiszának a támogatottsága valójában majd, hogy nem hónapról hónapra nő, és a Fidesznek a szavazói morzsolódnak. Mindemellett megjegyezném, hogy a közvéleménykutatások azok nagy vitatárgyai tudnak lenni. Nem tudjuk, hogy mennyire hihetünk adott pillanatban ezeknek az adatfelvételeknek, mert ugye nem tudjuk őket ellenőrizni. És ezért csak ilyen kiinduló pontként inkább a trendeket érdemes nézni. A trendek viszont azt mutatják, amit végeredményben is olvashatunk róla.
Hát 15%-ot még nem ért senki, az tény.
Még nem, de hát előtte meg tehát folyamatosan először léptük át ezeket. Van. Tehát igen. Először volt 9%.
14-et, igen. A 21 kutatóközpont, az talán 1-2 hónappal ezelőtt mérte, az is feltűnést keltett, de ez gyakorlatilag ugyanaz.
Én meg akartam tőletek kérdezni, hogy mik lesztek a kétharmados Tisza kormány alatt, mert hogy nekem egy Kossuth rádiós reggeli műsor juthat, de hát nektek nyilván főnökök lesztek valahol.
Hát persze.
Hát azért nem menjünk meg még el ennyire, itt vannak itt a Mediánnál érdekes dolgok. Például, amit mérnek az ellenzéki pártoknál, gyakorlatilag a kétfarkúak meg a DK egy szinten vannak 2-3%-kal, ami azt jelenti, hogy a bejutási küszöb alatt a Mi Hazánk hozza a diadalmas 5%-át.
Hát ugye az ellenzéki szavazók nagyobb része az átment Tiszásnak, tehát ugye az, a számokból is az látszik, hogy kicsit elvegyem a munkádat, hogy onnan gyarapodott a Tisza párt az elmúlt időszakban, a Fidesz meg itt-ott csökkent, meg a bizonytalanok is azért ugye inkább a Tiszához mentek. Kisképben szerintem az van, ez a vidék nagyon érdekes. Néhány héttel ezelőtt Kovács Imre szociológus, akik ilyen iszonyatosan nagy mintás kutatásokat csinálnak kis települések, és volt itt nálunk, és akkor vele beszélgettünk, és ő azt mondta, hogy hát azért van egy olyan réteg, amit vidéken nem igazán tudnak még ők sem a hatalmas mintájukon oda menve olyan nagyon pontosan megmérni, és azért azt is szerintem ne felejtsük el, hogy az előző két választáson a Fidesz látszólag a semmiből tudott olyan szavazókat találni magának, akiket úgy nem nagyon lehetett korábban látni, szóval lehet, hogy még nem kell arról beszélgetnünk, hogy a Tisza kormány alatt ki mi lesz, de hát az biztos, hogy mind a kormányzásnak a minősége, mind a gazdasági helyzet, szóval, hogy nem nagyon szól semmi amellett, hogy miért kéne most a Orbán kormánynak népszerűnek lenni.
A kispártoknál pedig, csak hogy maradjunk ennél a résznél is, érdemes megjegyezni, hogy ezek a 2-3%-ok, meg 4-5%-ok, mert itt akkor most meglepődünk, hogy változott, meg lejjebb ment a támogatottsága, ez statisztikailag nem igaz. Ugye a hibahatár miatt valójában az előző mérés is lett.
Mindig 1%-ot szoktak mondani.
A Az ezres méréseken általában 3-3,4 a hibahatár.
Tehát gyakorlatilag a DK lehet, hogy éppen 6%-on van.
Abszolút, igen. És vannak olyan kutatások, amik éppen 6%-on mutatják, de hogy ez a kettő, csak azért, mert amikor így ránézünk két ilyen adatra, és azt gondoljuk, hogy ez eltér egymástól, statisztikai értelemben valójában nem.
De ugye ebben a felmérésben is a legfontosabb és legpontosabb adat az a teljes népességre vonatkozik. És ott azért 10% a különbség a Tisza javára, 38-28. Szóval lehet azt mondani, és igaz is, hogy a Tisza még mindig alapvetően az ellenzéki pártok szavazói köréből erősítette magát, és onnét szívott fel szavazókat, de azért teljesen nyilvánvaló az elmúlt egy év során, hogy a Fidesztől is szépen vett el. Különben nem lenne a teljes népességben egy ekkora különbség a javára. Ez az egyik. A másik, hogy hát persze, hogy nem pontosak a közvéleménykutatások, és bizonyos trendek kirajzolódása ez a legfőbb üzenet. De azért az egész biztos, hogy minden független közvéleménykutató nem kis előnyt mutatott ki, ha nem is ekkorát, mint a medián most, a Tisza javára, és mindegyikben a Fidesz gyakorlatilag vesztésre áll. Mint ahogy az sem mindegy, sőt, abszolút tény, hogy március óta egyetlen egy Fideszhez közel álló, vagy Fidesz által, vagy pláne közpénzből finanszírozott kormány közeli közvéleménykutató nem adott ki felmérést. Miért is nem? Hát nyilván nincs pénzük rá, hogy csináljanak ilyet, vagy van, csak hetenként csinálnak, és azt nem kötik az orrunkra, jókkal. Mert nyilvánvalóan ők is valami ilyet mutattak ki. Vagyis szerintem ez a felmérés drámai módon ugyan, mert a számok drámaiak, de azt igazolja, hogy itt az elmúlt másfél évben ez a semmiből jött ember és párt egészen meghökkentően mozdította meg a magyar belpolitikát, és egy olyan helyzetet hozott létre, ami soha ezelőtt nem volt az elmúlt 15 évben.
Nem tudom, hogy ezzel függ-e össze, de azt hiszem mindannyian tapasztaljuk, hogy a Fidesz kampánya, illetve ennek a hangneme, hát nagyon erősen durvul. Most ugye a megkötözös videónak van egy pici utóélete.
Az a durvulás? Megkötözött,
nem. Megkötözött ember kiszállt a csomagtartóból, aláírta a Vox 2025-öt, és közölte, hogy akkor sikerült fölidegesíteni a Magyar Pétert. Az előzményt tudjuk, úgy tűnik az emberek, mintha próbáltak volna lágyítani ezen a rendkívül durva videón. A másik honnan, amelyik azt mutatja, hogy magyar katonák fekszenek koporsokban egy teremben magyar zászlókkal földíszítve, akik állítólag Ukrajnában haltak volna meg, hogyha ez a rendszer, ez a kormány hagyja, hogy a magyar katonákat oda vezényeljék, akkor ez történne. Ezt a videót nem írták felül semmivel. De ilyen eddig nem volt.
Én nem gondolom egyébként, hogy ott enyhíteni akartak volna az eredeti videón, mert annak az üzenete ugye nagyon hasonlít ahhoz, amit Orbán Viktor előtte ki is posztolt, meg a reggeli rádió műsorában is mondott, a böhöm nagy autók és a maffia, erre akart ráerősíteni az Alexandra, és bár széles közönség jókat kacag rajta, meg ennek lett egy utóélete, de hogy ez az üzenet, amit ők át akartak adni, ennek egy mémesített formáját tudta megvalósítani a Szent Királyi Alexandra. És ez nem biztos, hogy most is olyan jól működik, de azért pár évvel ezelőtt láttuk már, amikor 22-es kampánydalnak mondjuk a piros lett a paradicsom, nem sárgát választották, és ugyanezt a mémesített verziót gondoltuk, hogy ez biztos, hogy nem fog bejönni. Akkor is látható volt, hogy mondjuk TikTokon mekkora trend lett, hogy ezért hogyan tudott ez mégiscsak egy picit bekúszni a háztartásokba. Valami hasonló lehetett az ötlet az Alexandrának a videójával, és nem tudjuk valójában mérni, hogy ez utána hogyan csapódott le.
Egyrészt frajdi, hogy azt mondtad, hogy Orbán Viktor rádió műsorában. Másrészt pedig rosszul mondtam, mert a magyar katonák fognak meghalni Ukrajnában a magyar kormány, Weber kormány, Brüsszel kormány izé alatt az üzenethez. Nyilván nagy megfejtés, a ukránokról akarnak beszélni. Nagyon sokat, nagyon csúnyán, nagyon hangosan. Nem akarnak a magyarok ukránokat ide, nem szeretjük őket, ez egy kicsit túl nyúlik a Fidesz meg a Mi Hazánk táboron. Ez egy jó téma neki, erről fog beszélni. Nagyon undorító, nagyon szomorú. Ez lesz. fájni fog még ez az év.
Én ilyen alja, hát mit mondjak, videót vagy propaganda filmet, mint a Szent Királyi Alexandrái és a miniszterelnöki kabinet iroda munkatársai, aki képes volt betömött szájjal, összekötözött kézzel befeküdni abba a csomagtartóba, nem láttam. Szóval ez a minimális emberi méltóságot sértő dolog, és ez az ember önként és dalolva, ja nem, előbb megkötözték és betömték a száját, és belögték a csomagtartóba, tehát nem ő.
De gondolod, hogy nem beszéltél meg vele?
Nem, biztos tiltakozott. És sikerült kiszabadulnia, mert mégiscsak annyi erő és bátorság szorult belé, hogy, hogy az elfogói az a szabadalmengedték.
Az ukrán szemekereskedő.
Igen, igen, valószínűleg így történt.
És az írta alá helyette a Vox 2025-t.
Nem írta alá, hiszen megölte a szervkereskedőt, kiszabadult, megcsókolta az Alexandrát és aláírt.
Szóval ilyen alja dolgot én még nem láttam, még ezektől sem.
Hát azért
szóval
a koporsók.
Hát a koporsók, az persze, az gyomorforgató, szemét, aljas, hazug, rágalom, de ott ki van találva valami, ami valószínűleg lesz szerintük.
Sötétbőrű viszont, emberek a plakáton viszont, azzal, hogy veszély, szóval azért.
Tíz éve kezdődött.
De, igen, minden szörnyűség, persze, összeadódva is, meg külön-külön is. De itt egy névvel beazonosítható ember, aki ráadásul az államaparátus egyik munkatársa, hajlandó befeküdni egy ilyen kocsiba, hogy kérem szépen, ez vagyok, és ez lesz itt. Hát ez, szóval ki lehet találni plakátokat.
De lehet, hogy amatőr színész?
Vagy amatőr, nem mondom.
És az SFM most már az övék, hogyha ezt a 25 éves korhatárt eltörlik, akkor...
Rendezte Vinyánszky, gondolod?
Nem, hát... Én azért őt egyel kevésbé sajnálom. Nem, csak hogy én azt gondolom, hogy 10 évvel ezelőtt kezdtük el kiplakátolni az országot azzal magyar nyelven, hogy ide bevándorló nem teheti be a lábát, mert ők elveszik a munkánkat, elveszik a nyelvünket, a kultúránkat, és valójában azóta folyamatosan megy a gyűlöletbeszéd és a gyűlöletkeltés. Ez ennek, én nem gondolom, hogy egy olyan mérföldkövet, ez egy mémesült történet, amin tudunk nevetni, meg nagyon rosszul érezzük magunkat, hogy ehhez valaki az arcát adta, de nem gondolom, hogy ez az a pont, amikor fel kell háborodni, vagy amikor először lehet nagyon mérgesnek lenni, mert én azt gondolom mindemellett, hogy már nagyon sok embert ténylegesen megaláztak, megszégyenítettek, emberi méltóságukat vették el, akár kommunikációs szinten is. Az, hogy valaki önkéntesen ezt bevállalja, az pedig a saját döntése.
De van itt...
Hát vagy a főnöké.
Hát azért szerintem a felháborodást ne spóroljuk meg mindig, amikor ezt megtehetjük, és nem emiatt a videó miatt, hanem amiatt, amit tényleg egy szomszédos országgal, ahol magyarok élnek, és ahol egyébként emberek halnak meg folyamatosan minden egyes nap azért, mert megtámadták őket, és szóval, hogy a kormány ez ellen az ország, és ezek ellen az emberek ellen hergel folyamatosan, és ez borzasztó, undorító
ezzel
pont.
Egyetértek, hát, csak ezért, tehát a felháborodás az legyen azért, mert az üzenet jelentése, de ne azért, mert valaki veszállt a csomagtartóban.
De ugye az én alapkérdésem úgy szólt volna, hogy ez a durvulás, ami láthatóan egy folyamat azért, hogy ezt a agymosógép magasabb fordulatszámra fog-e kapcsolni ezek után, tekintettel ezekre a nagyon rossz adatokra, amik a Fidesz pozícióját ma leírják a társadalomban.
Hát hogyne? Hát látjuk napról napra magasabbra, vagy mélyebbre kapcsol, teljesen mindegy. Ugye Orbán Viktor ma reggeli rádió műsorában, hogy is hangzott el, igen.
Ezt mostantól így mondjuk.
Igen, a rádiójának a reggel, péntek reggeli műsorában.
De azt meg ne adjuk már neki oda. Hát azt meg...
Az elvette, nem adtuk, elvette. Elvette, az övé sajnos. Szóval, hát ebben is olyanokkal jött elő, hogy most kell megállítani Ukrajna felvételét és a csatlakozási folyamatot, mert az Európai Unió olyan gőzhenger, vagy olyan úthenger, amelyik ha egyszer valamit elhatároz, akkor azon végigmegy, és akkor jött, hogy a békési traktoros értse meg, hogy 2030-ban már nem lesz neki. A traktoros speciál nem biztos, hogy földtulajdonos is, csak mondom Orbán Viktornak, lehet, hogy végzi a munkát, de a nem ő kapja a földalapú támogatást, amelyiknek elvesztésével ijesztgette Orbán a földtulajdonosokat. Nem szűnik meg a földtámogatás, akkor sem, ha véletlenül nagy véletlen volna, 2030-ra fölvennék Ukrajnát az Európai Unióba. Akkor sem szűnt meg, amikor Lengyelországot fölvették, pedig az is egy körülbelül akkora lakosságú ország, mint Ukrajna. És akkor sem, amikor Magyarországot, és Magyarország is csak 10 év alatt fokozatosan jutott hozzá a teljes földalapú támogatáshoz. Vagyis Ukrajna esetében is nyilvánvalóan több más jelentős mezőgazdasággal rendelkező ország azt fogja mondani, jó, fölveszünk titeket, kaptok ilyen és ilyen támogatást, elnyújtva 2050-ig, és így tovább. Valamint azt mondja, hogy a budapesti pincér, aki 6-700 ezer forintot keres, teszem hozzá fizetése, ugyan már. Hát annak legfőjebb ugye a borravalóval jön ki ennyi, még azt hiszem, meg is néztem a KSH-ban, vendéglátóipari egység vezetőjének a fizetése ma 350 ezer forint. A vezető. Nyilván nem ennyi a jövedelme, de azt mondja, ha majd bejön a több százezer ukrán, akkor elveszi a budapesti pincér munkáját. A fenét veszi el, ugyanis megy tovább a vonattal, és legfeljebb Nikolsdormnál száll ki, mert az első osztrák faluban már magasabb lesz a pincérbére, mint Budapesten, és így tovább. De ezekkel az őrületekkel nyilvánvalóan és leleplezhető hazugságokkal próbálnak operálni, ijesztgetni, benne van a koporsó, benne van az összekötözött kezű kabinetiroda munkatárs. Miért nem Rogán szállt be abba a nyomorult autóba? Hát végül is ő a főnök. Neki kellett volna igazán hatásosan bemutatni, hogy mi lesz itt. Út a börtön, mi az más?
Nem, mert ott esetleg sokan örültek volna, hogy hát, ha el is viszik úgy megkötözve, és akkor nem tudom. Jó, mehetünk tovább. Rogán, ha már Rogánnál tartunk, akkor engedd meg. Egy ugye rendeleti kormányzás idejét éljük, már nem tegnap óta, és hát egy rendelet azt mondja, hogy rendkívüli helyzetben a miniszterelnöki kabinetirodának külön feladatai lesznek. Két helyzet van, egy hadi állapot és egy honvédelmi válsághelyzet, itt nem biztos, hogy kell a háborús helyzet, elég a béke is, hogy válsághelyzet legyen. Itt mindenféle nemzetgazdasági átalakítások, hadigazdaság kialakítása, további centralizáció, és hát a lapok, internetes újságok megszüntetése, vagy olyan engedélyezési szervezet létrehozása célja, amelynek hát arra irányul, hogy esetleg a nemzet érdekeit sértő, azokat eláruló különféle média felületek szűnjenek meg. Ezelőtt állunk, tehát egy honvédelmi válsághelyzetben van az ország, hogy erre föl kell készülnünk?
Hát, hogy milyen válsághelyzetben van az ország, ezt azt gondolom, hogy nyilván mindig eldöntik. Én nem véletlenül utaltam előbb is, de ez a kommunikációra is elmondható, és mindenre, hogy valójában ugyanazokat csinálják, mint eddig, veszélyhelyzetben élünk, mert veszélyhelyzet van, de valójában Brüsszellel szemben a szabadságharcunkat már 2011-2 óta vívjuk, valójában gyűlöletbeszéd valakivel szemben 2015 óta van, bevándorlókkal szemben, és folyamat egyre inkább durvul, talán az különbözik, hogy most kitolódott a kampányidőszak is, egyrészt, másrészt meg, hogy van egy potens ellenjelölt, és ebben a pillanatban mindent be kell vetni, vagy legalábbis úgy tűnik, hogy a Fidesznek kezd egy kicsit az a logikája lenni, hogyha nem megy más, hogy majd csináljuk erővel. Ami persze nem tudjuk, hogy mennyire lesz kontraproduktív abban az esetben, hogyha a választók nagy része már tényleg ki van ábrándulva az ő kormányzásukból, de sajnos nagyon úgy tűnik, hogy megragadnak minden egyes olyan eszközt, ami még jogilag, és belefér a keretbe, most ezt is mondhatjuk, de igazából ez is mindegy, mert hogyha nem fér bele, akkor kitágítjuk a kereteket, az ellehetetlenítést szolgálja, és ezeket ilyen gumiszabályokkal meg tudják mindig hozni. Hogy a vészhelyzet mit jelent, azt nem a törvény szava fogja eldönteni, hanem ők fogják eldönteni. Azt, hogy mi a nemzetáruló, ugye az is egy nagyon jó kérdés, hiszen azt ugye már nagyon régóta tudjuk, hogy aki nem ért velük egyet, ugye az ellenzék az nem a nemzet része, akkor aki bármi olyat mond, ami kritika, akkor ő már belefér a nemzetáruló kategóriába. Nem gondolom, hogy itt lennének ilyen erős szabályok, de azt is gondolom mindemellett, hogy ami még folyamatosan történt, mindig volt egy pallos az elégedetlenkedők, vagy a kritikát megfogalmazók feje fölött, mindig máshogyan, vagy a pénzbeli ellehetetlenítés, vagy a jogi ellehetetlenítés, vagy egy-két olyan szereplő, akit bemutattak, hogy igenis most átkutatjuk őket, bilincsben visszük el, aztán lehet, hogy utána nem történt velük semmi, de mégis ott volt az a fajta megfélemlítés, hogy másnak eszébe se jusson. Ezek a mondatok erre minimum alkalmasak lehetnek, hogy megfélemlítsék az újságírókat, a szerkesztőket, vagy legalább megpróbálják ezt tenni.
Hát lehet, hogy ez egy ilyen pótmegoldás akar lenni. Nem tudom, hogy mennyire lehet hinni a külügyminiszter helyettesnek, aki Londonban arról beszélt, hogy lehet, hogy ez az átláthatóságinak hazudott, de valójában pofa be, vagy kus törvény, vagy elhallgattatási törvény, ez nem is kerül vissza már a parlament elé. Nyilván nem belpolitikával foglalkozó emberről van szó, de aki a főnökétől, akár Szijjártótól hallhatta, hogy mi van ott a mondjuk a legszűkebb 4-es, 5-ös társaságban napirenden, és Orbán, meg Szijjártó, meg Rogán miket talál ki. Úgyhogy nyilván úgy érezte, hogy ez nagyjából, hát ha nem is eldőlt már, de legalább annyira biztosnak látszik, hogy ő földobhatja akár itt ilyen lehetőségként. Ha viszont ott visszalépnek és szép csendben hagyják elhalni a dolgot, akkor be lehet mutatni ezt, hogy nem azért léptünk ám vissza, mert olyan gyávák vagyunk, vagy megijedtünk a Puzsértól, vagy a Hatházitól, vagy pláne ettől a Brüsszel Petitől, nem ijedtünk meg senkitől, még keményebbet csinálunk rendelet formájában, mert azt is megtehetjük. Úgyhogy igen, fenyegetés, megfélemlítés, ijesztgetés, az a baj, hogy meg tudják csinálni. Tehát gyakorlatilag ott lesz a kezükben ez a lehetőség is, ha akarjuk, átvehetjük az egypárti, egyszemélyes rémuralmat. Ez van itt.
Ez a kérdés, hogy meg tudják-e csinálni. Lehet, hogy azért nem fog a parlament elé kerülni, mert a uralkodó végérvényesen feloszlatja, csak hogy csillagok háborúját tudják egy kicsit idézni. De viccet félretéve nyilván arról van szó, valószínűleg, hogy úgy kellett, vagy úgy kellene visszahozni ezt a ellehetetlenítési törvényt, hogy ez a sajtóra, esetleg a civilekre lő, és nem lő a bankokra, a multikra, meg mindenki másra, aki aztán hát szól, hogy talán ezt mégsem kéne, és akik miatt egyébként valószínűleg ezt a törvényt akkor nem tudták elfogadni, lehet, hogy ez semmi sem lesz egyébként a végén, meg hát így amatőr jogászként így azt érzem, hogy valószínűleg ezt rendeletben nem lehet szabályozni, és hát a kérdés persze, nyilván megint a gyakorlat meg tudja-e tenni, milyen erő van még a kormány mögött, majd fogunk beszélgetni Pride-ról, szerintem jövő héten fogunk erre kapni egy választ egyébként, hogy Orbán Viktor szava az mennyire a valóság, mármint hogy lesz-e, nem lesz. És azért itt is szerintem felmerül az a kérdés, le lehet írni, ott van, de képes-e erre a hatalom? Szerintem nem képes, én nem félek, szeretném mondani, de az kétségtelen, hogy arról szerintem fogalmunk nincsen, hogy meddig mennek el akkor, hogyha tényleg benne van a pakliban, hogy megbuknak. Ez nem egy olyan rendszer, ami szerintem ezt az elmúlt, nem tudom, 5-6-7-10 évben belekalkulálta, hogy ennek vége lehet. Nem láthatják ők sem, hogy mi történik, hogyha vége van, kikerül bajba, kikerül börtönbe, ki kezd el beszélni, és szerintem nem látjuk még azt, hogy mit engednek meg maguknak azért, hogy ezt ne is derüljön ki.
Egy dolog a biztos, és jó, hogy említetted, hogy nem félsz, nem csak azért, mert bátorságot öntesz a hallgatókba is, hanem mert egy dolgot bizonyít mindez, hogy a hatalom fél. Ha nem félne, akkor eszükbe sem jutna ilyen rendelettervezeteket összehozni, mert akkor nincs mitől tartani, nincs, nem kell félni. De ők félnek.
Ha már Pride, hogy a rendőrség betiltotta, kúriának megszületett a döntése, a tiltás jogszerű.
Az más.
Mi?
Az más.
Mi más?
Az egy másik történet.
Másik rendezvény lett volna. Ez nem a fővárosra vonatkozik, a főváros bejelentette egy, nem is jelentette be, csak közölte, hogy nyilvánossággal, hogy rendezünk egy budapesti eseményt, ezt elnevezzük a budapesti büszkeség menetének, lefordítjuk angolra is, hogy értsék, Budapest Pride. És persze tudjuk, hogy ez gyakorlatilag ugyanaz volna, de ha önkormányzati rendezvény, akkor Karácsony szerint ez nem tartozik azokhoz a hagyományos gyülekezéssel kapcsolatos eseményekhez, amelyekre külön bejelentés tartozik, és ha nem is engedélyt kell kérni, de a rendőrség bizonyos ürügyekkel megtagadhatja. Megtagadta egyébként a karácsony félétől is, de úgy, hogy nem érkezett hozzá a bejelentés. Szóval ez egy másik, amire te most hivatkozol, és ami a kúriához kerül.
Erre vonatkozik Magyar Györgynek volt egy megjegyzés, amit a média lehozott, hogy nem érdemes a rendőrség háta mögött szervezni egy ilyen ünnepet. Erre gondolt? Hogy erre gondolhatod?
Ő a karácsony félére gondolt. Ugye a karácsony meg akarja kerülni.
Igen.
És a Magyar Péter, vagy ő is. De a Magyar György azt
sok mondta, a magyar az
igen, a dolog lényeg,
tele vagyunk magyarok.
Hogy a karácsonyék nem mennek a kúriához, mert hogy a rendőrség szerintük egy olyan gyűlést tiltott meg, ami nincs, amit nem tilthat meg. És hát nyilván ezért, ha elismernék, hogy ez a rendőrségi határozat ez létezik jogszerű, azzal, hogy a kúriához fordulnak. Ezért aztán a karácsony által szervezett rendezvény, az szerintük egy jogszerű önkormányzati rendezvény, a rendőrség pedig azt mondja, hogy nem, és ez nem fog a kúriához kerülni valószínűleg. Közben pedig mindenféle civil szervezetek próbálkoztak hasonló rendezvényeket bejelenteni, erre mondta most végül a kúria, hogy ezt az egyikért joggal tiltották.
Eszter?
Hát, hogy érdemes-e a rendőrség megkerülni, ugye ez volt az eredeti kérdés. Én onnan indítanék, hogy itt nyilván a politikai érdek a nagy ellentét, az most jelenleg Orbán Viktor és Karácsony Gergő között feszül, hiszen Karácsony Gergő volt az a politikus, aki ezt az ügyet felvállalta, és a nulladik pillanatban azt mondta, hogy Budapesten akkor is lesz, hogyha ezt betiltják. És ez innentől kezdve az ő érdeke az nyilvánvalóan az volt, hogy ő megtalálja azt a lehetőséget, amivel úgy tudja biztosítani azokat az embereket, akik eljönnek a rendezvényre, hogy őket ne érhesse atrocitás, vagy legalábbis megkerülve ugye ezt a jogszabálysértési történetet, amivel ugye már a nulladik pillanattól azt mondják, hogy akár 200 ezer forint is lehet a bírság, és ez nyilván eltántorító erejűvel bír. Közben ugye ez a másik esemény, ez bebizonyította a civil szervezeteknek az aznapi kérelme, hogy a rendőrség az minden pillanatban keresztbe fog feküdni annak, hogy ez lehessen, és majd végül talán a kúria is. Úgyhogy Karácsony Gergőnek én azt gondolom, hogy elemi érdeke volt az, mert ha a politikai részét nézzük, hogy megtalálja azt a módot, ahogyan lehet, ráadásul ezzel az egész Budapest büszkeségével még egy ilyen fricskát is bele tudott vinni a történetbe, hogy igazából mi ugye ezt a rendezvényt azért tartjuk meg, amire a Fidesznek is büszkének kellene lennie. Szóval én értem az aggályokat is, de valahol meg azt látom, hogy ez volt a logikus lépés.
Egy csomó európai parlamenti képviselő vagy brüsszeli szimpatizáns fog jönni velük. Mi történik, hogyha betiltják őket és elviszi a rendőrség?
Nem vihetnek el. Én amennyit tudok a dologról, és én se vagyok jogász, csak utána olvastam, ugye itt szabálysértést követhet el az, hogyha az az ember, aki kimegy egy olyan rendezvényre, amire nem szabadna, tehát ott helyszíni bírságolás következhet, vagy ugye az arcfelismerőt mondták még, hogy akkor később jön majd az ügyfélkapun keresztül a bírság, de ez nem büntető jogi kategória, nem fognak kikapni embereket a tömegből láncra verni, vagy gyorskocsiba vinni. Nem
felismeri a rendszer von der Leyen asszonyt, és aztán megkapja Brüsszelben a 200 ezer forintos bírságot. Ilyen egyszerű.
Pedig le is vízárjúzhatták.
Aztán kiplakátoljuk, hogy még azt se fizette ki.
De így van, igen, ismerjük, ez a tehetségtelen senki. Hogy is nevezte ő Schmidt Mária egy friss Magyar Nemzet interjúba? SMS-ező művész. Ez az egyetlen, ami fönnmaradt belőle. SMS-ező
művész. Ez a hétgyermekes édesanyá, konzervatív édesanyából lett.
Pontosan így alázzák a hétgyerekes édesanyját. Már az sem számít. Nem számít nekik, hát miért?
Még eszélyementes
számítanak,
nem.
Szóval óhatatlanul valamiféle konfrontáció felé megy ez. Nem azért mondom, hogy bárkinek félnivalója lenne, mert biztos vagyok benne, hogy sem a kormány nem merné erre utasítani a rendőrséget, amire egyébként nincs módja, de nem is próbálnák meg, meg a rendőrség sem fog olyan intézkedést tenni 28-án, hogy na, itt van kint több tízezer ember, akkor egyenként állítsuk őket elő, büntessük meg, nézzük itt mindenféle kamerákat bevetve, hogy kik azok, és majd küldjük ki a különböző büntetéseket. Nem föl fognak vonulni, talán a megfélemlítés eszközével, de azt is lehet mondani, csak azért, hogy a rendet biztosítsuk, és másfelől Karácsony sem, meg a többiek sem fognak meghátrálni, mert azt mondják, hogy ehhez jogunk van, és nem léphetnek vissza politikai, erkölcsi és emberi értelemben sem.
Hogyha lehettem volna Orbán Viktor tanácsadója, és mert van az a pénz,
szeretném
kertes házat, meg mit tudom én, de hogy akkor én azért azt mondtam volna neki, hogy ne álljon ebbe bele. És ugye voltak is neki kísérletei, amikor arról beszélt, hogy hát majd a hatóságok ezt eldöntik. Például a mai rádió műsorában azt hiszem, hogy nem is említette a Budapest Pride-ot, pedig hát volt esemény, szóval, hogy nyilván a kérdező úgy gondolta, hogy ennél most fontosabb dolgok vannak a sok ezer éves magyar nemzet vége, ha Ukrajna, meg ha Brüsszel. De hogy Orbán Viktor beleállt ebbe, szerintem tök feleslegesen.
Már és mint, most hogy Orbán Viktor állt bele?
Orbán Viktor állt, mit mondtam?
Orbán Viktor állt bele. Jó, ezt szóval, akartad mondani rendben?
Szóval, hogy Orbán Viktor
az ügybe állt bele. Hogy ez
a betiltásban.
A betiltásban, bocsánat, igen. Miközben szerintem erre nem képes. Mert hogy semmilyen állam nem tud egy bizonyos ponton túl betiltani egy rendezvényt, amire emberek
azért gondolom, Iránban létezik ez az állam.
De nem Iránban vagyunk. Igen, de ha például Törökországban lennénk, ahol sokkal több a rendőr, és sokkal több, és sokkal inkább arra van a rendőrség, hogy a választópolgárokat, meg az ellenzéket a bolygatsa pontosan, meg bezárja, ott is van Pride, meg Grúziában is van Pride. Egyébként tegyük hozzá, hogy a Balkán legtöbb országában is van Pride, és ott nem szokták már a rendőrök szétverni, tehát hogy tegyük ezt is hozzá, hogy azért ez egy bizonyos
most normális dolog. Volt egy, igen.
Ez szép, nagy volt, igen. Tehát, hogy erre nem képesek, és ezt szerintem nekik is tudniuk kellett volna, hiszen amikor mondjuk 2000 ember egyszerre 3-4 hidat le akar foglalni, akkor már a negyedikre sem jut rendőr. Nem, hogy ezt meg tudják akadályozni, és egyébként hónapok óta keddenként mindig van egy tüntetés, amiről aztán szerdán a rendőrség kiadja a közleményt, hogy jogellenes gyűlés zajlott a nem tudom milyen hídon, és az is megtörténik, és nagyon könnyű lesz, ha ez így lesz, ahogy mi most gondoljuk, majd jövő hét után fölrakni Orbán Viktor a szájával, azt mondja, hogy nem lesz Pride, nem is kell szervezni, majd oda tenni mellé a képeket, hogy hát ennyit ér a főnök szava. Én nem tudom, hogy erre miért volt szükség, meg hát őszintén
hát egy jogból volt szükség.
Hogy erről beszéljünk, persze, meg kultúrharcoljunk, ezt értem.
Igen, ezért ez az egyik volt, és nem te voltál a tanácsadó, láthatóan. A másik pedig az, hogy próbáljuk ezt az egész melegellenes hangulatot felkorbácsolni, és rátolni a Magyar Péterre, meg a Tisza pártra, hogy na majd ők is kénytelenek lesznek kiállni a Pride mellett, meg a szabadság mellett, meg az akármi mellett, mint ahogy az összes többi ellenzéki gondolkodású ember, párt, meg politikus ezt teszi, persze érthetően. Magyar ezelől kitért, és csak egy mondatban mondta, hogy a gyülekezési jog milyen fontos, mi majd lehetővé tesszük, a kormányra jutunk, de az a fontos, ezt próbálták elérni, hogy rájuk lehessen sütni, hogy hát itt van, ez a melegbarát, Brüsszel Peti, ez ugyanolyan, mint a többiek, ez nem sikerült.
Attól tartok, hogy ennél sokkal rosszabb, mert valójában nyilván van a társadalomban egy elutasítás a Pride-dal szemben, még akkor is, hogyha az LMBTQ közösség mellett most már többen kiállnak, és ez egy nagyon jó apropó, hogyha levesszük ezt az egész gumicsontozást és mindent, arra, hogy a gyülekezési jogokat tudják korlátozni, ami egyébként el is indult, mert amikor ugye pont ennek a megléte miatt a hidakat elkezdték elfoglalni a fiatalok, ugye pár hétig tényleg volt egy pár ezres tömeg, ami végig sétált a körúton, vagy hidakat foglalt el, akkor elkezdtek arról beszélni, hogy akkor hogyan lehet azt is leállítani, hogy hidat foglaljanak el azok a tüntetők, akiket mi nem akarunk ott, hogyan lehet az, hogy a forgalom korlátozása az nem történhet meg egy esetleges tüntetés miatt, és apránként bele lehet csúszni abba, hogy majd a gyülekezési jogot tudják egyre inkább szűkíteni egy olyan mondva csinált nem mondva csinált, mert szerintem ez fájó, és emellett is nagyon sok embert érint, de pont azért tudják ezt elfogadtatni, mert a társadalmi támogatottságát azt gondolták, hogy ez van annyira alacsony, hogy ezzel együtt ezt be lehet lökni a kapukat, kitágítani, és utána el tudjuk ezt fogadni.
Ugye ez megtörtént, azért amellett ne menjünk el, hogy a kúria tényleg elfogadta most, hogy egy szivárvány menetnek nevezett hasonló rendezvényt a rendőrség betiltson. Ettől függetlenül persze akarnának, tudnának ott sétálni, és nyilván lesz is Pride, de hogy azért ezt mondjuk el, hogy igen, megtörtént, és a legfelsőbb bíróság ezt kisegíti, igen.
Ha már ott tartunk, hogy mi az, amit a Tisza vállal, és mit nem vállal, Puzsér Robertnak volt egy érdekes mondat, ő ugye az ő polgári ellenállás mozgalma, most körülbelül 7000 taggal bűvült, tehát annyian vannak, ősztől tematikus meneteket szerveznek, stb. Stb. És akkor kérdezték, hogy hogy viszonyul ez a mozgalom a Tiszához, azt mondta, hogy támogatjuk Magyar Pétert, ő szavazat maximalizálást csinál, mi meg megengedhetjük magunknak azt, hogy elveink legyenek. Tehát például a Pride ügyében is.
Hát azért ez borzasztó.
Mi?
Ezért ez a mondat. Tehát azért a politikusnak nem kell, hogy elvei legyenek, mindenki más, meg ezt a politikus is megengedheti magának, hogy elvei legyenek, hogyha nem, akkor nagyon nagy baj, akkor, hát, akkor ne csinálja ezt a dolgot.
Arra célzott szerintem Puzsér, hogy persze legyenek elvei a politikusnak, de ezeket az elveket nem biztos, hogy mindenki élezett helyzetben hangsúlyozni kell, mert lehet nagyon hősies elvi politikát folytatni, csak az a gyakorlatban megbukik, aztán hiába. És bizonyos értelemben, hát ezt mutatta az amerikai elnökválasztás is, nem lehetett ott demokrácia mellett, emberi jogok mellett, stb. Mellett kiállni, és aztán az győzött, aki azt mondta, hogy a haiti bevándorlók kutyát és macskát esznek. Úgyhogy lehetett azt mondani, hogy igazságot mondunk, és nem hazudunk nap, mint nap. Magyar Péter pedig azt mondja, és nyilvánvalóan ebben sikeresebbnek látszik, mint a többi az elmúlt 15 évben gyakran és helyesen elveket hangoztató és kimondó politikusok, ellenzéki politikusok, pártok. Ő tehát velük szemben azt mondja, hogy nézzük itt a gyakorlati problémákat, hogy tették tönkre az országot, hogy fosztották ki, hogy rohad le minden, és milyen igazságtalanságok vannak, és milyen szociális különbségek, és mekkora szegénység, és ez az, ami nem annyira elvi, hanem gyakorlati politika, erre célos szerintem Puzsér is, hogy mi viszont megengedhetjük magunknak, mint polgári ellenállás, hogy bizonyos elveket határozottan kimondjunk, aztán reméljük, hogy ez az új rendszer, az új kormány majd ezeket az elveket gyakorlatban is képviselni fogja.
Ugye érdekes helyzet alakult ki, és hát nem az elmúlt 15 évben fogant, de az elmúlt 15 év az nyilván egy ilyen külön kategória abban, amikor az Orbán kormány elkezdte a saját identitás politikáját úgy pozícionálni, hogy ezzel együtt minden más elvet és ideológiát elkezdett nagyon rossz színben feltüntetni, és ezáltal kiüresítette a pártokat, illetve az eddigi ellenzéki pártok. Néha tényleg voltak elvi kérdések, amikben megszólaltak, de azért ők is átálltak arra, hogy itt minden mindegy, itt az Orbán Viktorral szemben kell fellépni. Egy ponton túl ugye a teljes összefogással azért elérkeztünk egy hosszú évekig tartó vita után, hogy akkor most egy Jobbikkal összefoghat-e egy DK, vagy egy Momentum, vagy egy bárki, hogy végül is ezeket mind meg kell tenni azért, hogy le lehessen ebben a választási rendszerben győzni Orbán Viktort, tehát hogy így volt egy ilyen felvezető időszak annak, amihez most megérkeztünk. És amihez most megérkeztünk, az valójában egy morális válság sújtva egy gazdasági válsággal, amiben volt egy óriási kiábrándulás az elmúlt 15 év gyakorlatából és az ellenzéki politikusokból, és Magyar Péternek jelenleg valóban nem kell mondania semmit, hogyha csak a választók oldalát nézzük, mert pont ugyanabban a helyzetben van, mint 2010-ben Orbán Viktor, akinek annyit kellett mondani, hogy az MSZP el fog menni innen. Nem kellett neki elmondani és felvázolni azt, hogy mi lesz a nemzeti együttműködés rendszere, és hogy hogyan fogják kialakítani ezt a kereszténydemokrata kurzust, ami által majd minden mást ki fognak szorítani, mert azon a választáson nem ez volt a tét. ettől függetlenül az a mondat, és én értem, hogy most jutottunk el abba a pillanatban, hogy a váltsuk le a kormányt logikai szerkezet alapján ott tartunk, hogy most kell megpróbálni az egy ember a másikkal szemben, és minél több szavazót maga mögé kell tudni. De ez a mondat a jelen pillanatban azt jelenti, vagy azt akarja sugalni, amit mondott, de mondja valahol azt is, hogy ez nem is számít már a mai politikában, hogy ki mihez ragaszkodik, vagy kinek mik az elvei. És elfogadhatjuk, hogy de hát nézzünk rá Trumpra, ott is ez történt, de abban a pillanatban, hogy megint elfogadunk egy tényt, mint ahogy az elmúlt 15 évben elfogadtunk egy csomó határátlépést, az az életünk részévé válik, és csak egyre nehezebb lesz ezeket átugrani, és egyre jobban fog szűkölni körülöttünk a légtér.
Nem tudom, Eszter, hogy lehetséges-e mérni, hogy mi történt volna, hogyha Magyar Péter kiáll mondjuk a Pride mellett hangosabban, és akkor most kevesebb vagy több szavazója lenne, de hogyha leszek Orbán Viktor tanácsadó, és lesz rá pénzem, akkor kifizetem ezt a mérést, hogy derüljön ki, mert fogalmam nincs egyébként, az a mániám, hogy nem lenne kevesebb szavazója.
Van egy adat, amiről fogunk elvileg beszélni a Republikon Intézetnek, ugye most volt a Pride-dal kapcsolatos adata is abban. Ugye az szerepel, hogy a Magyar Péternek a támogatóinak a legnagyobb része támogatja az eseményt, nagyon kevés benne az, aki egyáltalán
hát
nem. És ilyen 10-11% az, aki inkább nem támogatná az eseményt. Abból a logikából következőleg, hogy Magyar Péter inkább az ellenzéki pártoknak a szavazóit tudja összesöpörni és egy berakni, ugye, amin egyébként az ellenzéki pártok dolgoztak egész eddig. A legjobb mozgósításuk az, hogy Magyar Péterre szavaz az összes választójuk. Nyilván, hogyha most itt tanácsot kellene adni, akkor azt gondolom, hogy a kiábrándult Fideszesnek a mítoszát azt évek óta nézzük, próbáljuk mérni, mérhetetlen szám, azért, mert nem ezt mutatja a politikai logika, hogyha valaki kiábrándul valakiből, akinek erős elköteleződése van, tehát tényleg hosszú éveken keresztül támogatta a kormányt vagy az ellenzéket, ő valószínűleg inkább a bizonytalan kategóriába fog átmenni, akinek lazább a kötődése, az meg valószínűleg már évek óta ugye ezen az oldalon van, vagy támogatja a kormány elleni oldalt. Más kérdés, hogy mérés, tehát egy darabot tudunk felmutatni, ami azt mondja, hogy valószínűleg nagyon nagy veszteséget nem szenvedett volna Magyar Péter, hogyha kiáll az ügy mellett, hogy ez, és ezért hoztam be, hogy az a baj, hogy nevezhetjük ezt gumicsontnak, és ezzel le tudjuk ezt az egész vitát tolni, csak ez ugye a Pride-dal kezdődik, de a gyülekezési jogkorlátozása a végcél, és hogyha egy politikus nem tud narratívát építeni, mert igazából ez minden erről szól. A Magyar Péter is tudta volna azt a narratívát képviselni, hogy ez nem a Pride-ról szól, hanem a gyülekezési jogkorlátozásról. És ők az elsők, de lehet, hogy mi leszünk a következők is. Lehet, hogy a Tisza-szigeteket fogják betiltani, vagy lehet, hogy a Tisza nagygyűléseket fogják betiltani a végén, és akkor már is nem arról kell beszélni, hogy most akkor Pride, meg Börtanga, meg szivárvány, vagy nem szivárvány, hanem arról, hogy miről szól ez az egész törvény. Más utat választott, jó, hát működik.
Mondhatjuk, hogy szeretnénk, vagy szerettük volna, ha ebből a szempontból is elvibb politizálást folytat Magyar Péter, de a gyakorlat őt igazolja. Pont.
De csak mondjuk, mert ő politikus, hát ő dönts el úgy, valakit számon akarjuk kérni mondjuk az elveket, akkor kérjük számon. Egyébként szerintem Puzsér Róbert tök jó ebben, hogy ilyesmiket számon kérjen egyébként közéleti szereplők. Most úgy döntött, hogy áprilisig ezzel nem kíván élni, szerintem ezt nyugodtan el lehet fogadni. Lehet, hogy akkor majd mások azt mondják, hogy bezzeg Ró rajtam meg számon kérted, vagy mondják neked, vagy nekünk, nem mindegy, majd a Puzsér a választás után, ha Magyar Péter csúnyát csinál, majd akkor fog róla szerintem kritikusan helyesen kiabálni.
Ne menjünk el szó nélkül egy újabb hadi állapot, hadi helyzet, háborús konfliktus mellett, ugye Irán-Izrael. Hát én háborút mondanék, ezt ugye ennél több kell egy kicsit egy háborúhoz, mint ami most történt, tehát ami történik, az is rettenetes. És hát ott van még ugye annak a belengetése, hogy Amerika esetleg beszáll ebbe a háborúba, bár mondjuk Trumpnak a szavazói most már úgy tudom, hogy körülbelül 70%-ban ellenzik ezt a háborúba lépést. Egyébként nem is nagyon érthető, hogy miért lenne erre szükség. Irán egyelőre ura a helyzetnek, Izrael ura a helyzetnek, Irán pedig sokkal gyengébbnek bizonyult, mint amit feltételeztünk róla. Van erről mondani valótok? Tudom, messze van, sok közünk Magyarországnak nincs hozzá, de hát azért ez egy újabb vérontás.
Megint Orbán Viktor saját különbejáratú rádióműsorára hivatkoznék. Tényleg biztos van ott egy különbejárat, nem? Hogy azt mondta erről, mert kérdezték, csak nem egyeztetik előre, de mindegy, nem tudom, biztos, hogy milyen következményei lehetnek ennek, és volt benne ráció, amit válaszolt, hogy Irán egy óriási ország, és sok nemzetiségű szerinte, nem tudom, nem néztem utána, például 20 millió azeri is él Iránban, de hogy 20 millió-e vagy 15, nem tudom, de hogy sok, ez biztos, és valóban azt mondja, hogy ha ott megszűnik a központi hatalom, akkor ez az ország darabjaira esett szét, és olyan fajta belső villongások, polgárháborúk indulhatnak el, amelyek az egész térséget veszélyeztetik, lángba boríthatják, és hát magyaroknak, nekünk magyaroknak azért rossz ez az egész, mert Irán, mint egy fontos, nagy kiterjedésű, nagy lakosságú, gazdaságilag is komolyan vehető energiaforrásokban gazdag szereplő, befolyásolni tudja az energiakereskedelmet, úgyhogy ha a magyarok többet fizetnek majd az üzemanyagért, akkor lám ez lehet az egyik oka. Tehát közvetve nem mondta ki, mintha azt sejtette volna, hogy nem támogatja Izraelnek ezt a megelőzőnek is gondolható csapását, meg talán még azt sem, amit legfőbb barátja Trump elnök latolgat, hogy két héten belül oda csapunk és megpróbáljuk feltörni azt a hegy mélyére beásott urándúsító rendszert, központot, amit eddig nem értek el. Szóval, ha még hozzáteszem ehhez azt, hogy pár héttel ezelőtt rövid időn belül másodszor látogatott Magyarországra egy bizonyos Ahmadinejad nevű volt iráni elnök, aki az egyik legszélsőségesebb, legantiszemitább iráni politikus, akkor nehezen fogadom el azt a magyarázatot, hogy hát csak a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen tartott előadást, hát nyilván a nagy sikerre való tekintettel eljött még egyet előadni. Szóval valami más oka is kellett, hogy legyen ennek, vagy kell, hogy legyen ennek, még akár pozitív oka is lehet, hogy itt folynak a titkos iráni, izraeli, amerikai tárgyalások, ez se kizárt, persze, de itt azért ebben a nyilatkozatban az volt az érdekes, hogy másik nagy barátja Netanyahu izraeli miniszterelnök mellett és az akciója mellett egyetlen szót sem szólt.
Hát békepártiként.
Látod, ezt elfelejtettem.
Eszter, van valami, majd menjünk még tovább.
Mehetünk.
Nem, menjünk, jó. Akkor még egy dolgot szóba hoznék, ez a kampányköltés, amiről ugye most megszületett egy kampányfinanszírozási törvénymódosítás. Hát ez nagyon egyszerű. Mindenki költsön annyit, amennyit akar, eddig voltak mindenféle korlátozások, 5 millió, meg 1 milliárd, stb. Stb. Ezt ellenőrizték utólag, erről nyilván most már szó sincs. Egy dolgot fogunk nagyon szigorúan nézni, tehát a külföldről jövő guruló dollárokat és egyebeket, de egyébként teljes szabadságáftársak.
Hát ez a Lázári axiómának a politikai gyakorlatban való átültetése. Mindenki annyit ér, amennyie van. Hát akkor győztünk.
Őszintén én sem tudom, hogy ebben most mi fog változni. Az biztos, hogy mindenkinek javaslom, hogy YouTube Premium, meg talán a Facebookon is érdemes lehet megvásárolni erre a fél évre, hogy ne kelljen reklámokat látni, mert hogy megafonttal elkezdve a minden szörnyűség fog szembe jönni. Tehát szerintem ami felület meg lehet vásárolni, azt meg fogják vásárolni. És aztán még ilyen nagyon izgalmas fordulatok, tehát hogy a Mészáros Lőrinc cégeinél mondjuk milyen típusú bérfejlesztések, bónuszok tudnak még megszületni majd márciusban, minden pénzt el fognak költeni, ami a kasszában van, ami meg ki lett pakolva a kasszából a sajátjaiknak, ott most bizonyára van jelentkezés, hogy akkor abból tessék vissza.
Főleg ami a kasszában nincs, ugye veszik föl a hitelek, külföldi hiteleket.
Ebben szerintem az az érdekes, hogy amikor az átláthatósági törvényt bejelentették, akkor még volt egy ilyen rövid idő pillanat, meg voltak olyan beszélőfejek, akik ugye azt mondták, hogy annak az egésznek annyi az értelme, hogy az ellenzékről kiderült, hogy különböző támogatást kapott külföldről, és hogy ne történhessen meg, hogy ez van, ezért kell az egész átláthatósági törvény. Miközben az ellenzék ugye pont ugyanazt a törvényt tartotta be, mint eddig a Fidesz, és ez a kampányköltésekkel kapcsolatban a különböző kiskapuk és a szervezeteken keresztül, ugye most csinálhatunk úgy, mintha a CÖF az nem pakolt volna rá a Fidesz kampányköltéseire, de ez nem így van, és ezzel együtt azt el lehet fogadni, hogy nyilván voltak olyan kiskapuk, amiket pártok mindig-mindig átléptek. A Transparency csinált általában gyűjtést arról, hogy nagyjából mennyi lehetett a reális költés, és ők mindig fel is hívták arra a figyelmet, hogy ezen változtatni kell, mert nem az fogja az átláthatóságot növelni, hogyha olyan keretrendszert hozunk létre, ami életszerűtlen, vagy ami betarthatatlan, hanem azzal, hogyha egy olyat, ami betartható és átlátható. Na most ebből a túl szűk, de kiskapukkal lövezett törvényből csinálunk egy olyat, hogy akkor utcú neki mindenki azt csinál, amit szeretne, nyilván majd olyan kiskapukkal, hogy azért a másik mégse tudja ezt csinálni. Változni valójában sok minden nem fog, tehát igen, YouTube Premium, de ez eddig is volt a Bogyó és Babóc előtt is voltak migránsok, tehát ez csak hosszabb ideig látjuk most, mint az elmúlt években, de ugyanazt a tartalmat kapjuk.
Bogyó és Babóc a helyén is migránsok lesznek, meg ukránok.
Hát valójában igen. Szóval, hogy nem változtat azon, ami a realitás, csak most egy ilyen szabadságot kaptak, hogy ne kelljen elmosni.
Mi a politikai érve a Fidesznek emellett, hogy ha sokat költ, akkor az ne tűnjön föl, vagy ne tegyenek szemrányást neki emiatt?
Politikai érv, én azt gondolom, hogy nagyon nem kell nekik, tehát hogy ezt az ügyet nem kell már agyonmagyarázni, hiszen ez az átlag választónak egy picit mindegy, főleg azok mellett, az ügyek mellett, amik most vannak. Nyilván ugye a gazdasági válságról ők nem annyira szeretnének beszélni, de helyette beszélnek Ukrajnáról, amellett az, hogy most ezt módosítják, az eltörpül.
Hát köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Köszönöm Galgóczi Eszternek, a Forrás Társadalomkutató Intézet elemzőjének, Selmeci Jánosnak és Bolgár Györgynek.
Önök a Hetes Stúdiót, a Klubrádió közéleti politikai magazinját hallják.
A műsor elkészítésében Horváth Ádám, Lantos Dániel, Józsa Márta és Szénási Sándor vett részt. Köszönjük a figyelmüket, minden jót!
A Hetes Stúdiót, a Klubrádió közéleti politikai magazinját hallották.